Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Szágudó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és Mati Zsoltival fogom átbeszélni az előttünk álló Forma 1-es évnek a második évadát és felvonását. Szervusz Zsolti!
Szervusz, sziasztok!
De mielőtt belevágnánk a második fél évbe, azért most nyári szünet van, azért beszéljük már át ezt csak tényleg ilyen szalagcímekbe a 2026 első felét, mert ami majd engem fog érdekelni, az inkább az, hogy ugye te a Fit for Race által ugye mentálisan és fizikálisan készítettek föl gyerekeket, leendő pilótákat, aktív pilótákat, és ez a része érdekelne engem, hogy mentálisan azért egy-két pilótát itt, hogy ránézek a rajtrácsra, azért van, aki mentálisan azért elég rendesen meggyötört ez az idei év.
Abszolút, hát hogyha megnézzük az idei eredményeket és a fél évnél látható pontversenyt, akkor egy bomba meglepetésről beszéltünk. És nem csak bomba meglepetésről abból a szempontból, hogy kivezeti a világbajnokságot, hanem a másik oldal negatív szempontból George Russell, hogy mennyire alul teljesít, részben annak köszönhetően, hogy a 19 éves csapattársa Kimi Antonelli mennyire jól teljesít. Úgyhogy konkrétan az idei szezon és az első fél év bomba meglepetése az a Mercedes. Mercedes AMG Petronas F1 Team, de nem abból a szempontból, ahogy mi azt gondoltuk, hogy a téli szezon után, vagy a téli tesztek után biztosra vehettük, hogy a Mercedes fogja megnyerni a világbajnokságot, vagy legalábbis nem, ha nem is biztosra, de nagy valószínűsége volt annak, hogy a Mercedes megnyeri a világbajnokságot, és mindenki George Russell-re fogadott véleményem szerint. Úgyhogy hát, aki szezon elején nagy összeget tett Kimi Antonellire, annak most nagyon jól áll a helyzete. Nagyon kíváncsi leszek, hogy a szezon második felét Kimi hogy fogja lehozni. De hát nem látszik rajta semmi. Tehát nem látszik rajta semmi. Nyilván pont ugye majd később úgyis beszélni fogunk itt az év további részéről. Véleményem szerint lesz még egy-két momentuma a szezonnak. Már volt egy-kettő, és én azt gondolom, és ezt el is mondtam az M4 Sport Box utca műsorában élőben is, hogy véleményem szerint a magyar nagy díj igazi momentum volt a szezon szempontjából, és ezt is nagyon jól megoldotta Kimi. Úgyhogy bomba meglepetésről beszélünk, és szerintem a szezon további részében is ugyanilyen meglepetések fognak ránk várni. Hogyha Kimi Antonelli ugyanígy befejezi, az még mindig ez a váratlan. Még mindig ez a... Még úgy is, hogy most már nagyon nagy a pontelőny, nagyon magabiztos, nagyon jól teljesít, de még mindig azt gondolom, hogy meglepetésről kell beszéljünk abban a tekintetben, hogyha Kimi Antonelli ezt így tudja folytatni. Azt ne felejtsük el, nem láttunk még olyan versenyzőt Forma 1 történetében, aki ne szenvedte volna meg az első bajnoki címet. Nem létezik ilyen, nincs. Én nem tudok olyat mondani, akinek az első bajnoki cím ne nehezen jött volna össze. Beszélhetünk itt Michael Schumacherről, beszélhetünk itt Max Verstappenről, adott esetben beszélhetünk Fernando Alonsoról, Lewis Hamiltonról. Mindig nagyon nehéz az első bajnoki címet megszerezni. Nézzük meg, hogy ezt a magasságot Kimi Antonellinek hogy sikerül majd abszolválnia.
Hát figyelj, a kiskölyök az iszonyat flóban van, tehát itt most neki úgy, olyan csuklóból úgy jönnek a futamok, ahogy kell, és ott van egy George Russell, és még egy pillanatra itt lehorgonyoznék nála, és ezt már többször elmondtam az korábbi adásokban, hogy nézd meg ezt a szerencsétlen George Russell-t. Bekerült a Forma 1-be, mint Mercedes patronát, oda tették a Williams-be, ami éppen döglődött, de nagy nehezen évről évre egy picikét haladtak előre, megszerezte egy pont a Magyar Nagydíjon az első pontjait, még el is sírta magát, Szelecki Ádám csinált vele egy olyan riportot, hogy föltett neki egy kérdést, és akkor esett le neki, hogy lett egy pontod, és megvannak az első pontjaid, és szegényként nem tudott rá válaszolni, hanem akkor lehetett látni, hogy akkor most leesett neki ott a tízfilléres, és elsírta magát. És egy olyan egyperces riport volt, ahol nem kapott választ az Ádám, viszont akkor átment a közösségi médiába ez, hogy leesett neki, hogy óriási. Szóval, itt van egy George Russell, bekerül a Forma 1-be, ott van a Williamsnél, kiseggeli a sorsát, hogy végre akkor oda kerüljön be Lewis Hamilton mellé, akit már évek óta vártak, hogy a majd Bottas majd kirakják, és akkor majd oda bekerül a Hamilton mellé. Na végre bekerül a Mercedesbe. Erre jön a ground effect-éra, a Mercedes csinál egy botrányosan rossz autót, nem tud kijönni évről évre, minden egyes évben egy-egy győzelmet azért csak össze tud csipegetni, oké, elmegy a Hamilton, jön egy szabályváltoztatás, a Mercedes beletalál, itt van ő, Hamilton elment, ő a number one, és most meg itt van egy kis fiatal kisrác, akit a tavaly Kenterből vert, és most pedig hülyére veri őt.
Igen, és azért bennem az is megformálódott véleményként az elmúlt két évet megfigyelve, hogy egy Kimi Antonelli szerintem tudatosan, mind maga által, mind a körülötte lévők által vissza lett fogva. És amikor azt mondom, hogy tudatosan vissza lett fogva, akkor itt ezt nem arra értem, amit a tavalyi európai szezonban vagy évközepén láthattunk. Hanem arra értem, hogy amikor igazán limiten kellett teljesíteni, vagy limiten kellett autózni, és amikor az adott autóból ki tudta volna hozni a maximumot, akkor én azt gondolom, hogy vissza lett hűtve. És ez annak volt köszönhető, hogy legyen ideje arra, hogy megtanulja a Forma 1-et. Amikor egy ennyire fiatal versenyző bekerül a Forma 1-be, akkor mentális szempontból nagy tévedés azt gondolni, hogy csak azzal kell megbirkóznia, hogy le kell győzni a többi pirányát, mert ugye pirányák közé kerül, ezt szoktuk mondani. Nagyon nagy nyomás a média, és itt nem csak arról beszélünk, hogy nyilatkozni kell, ki kell állni a kamerák el, és válaszolni kell, akkor is, amikor életed legrosszabb teljesítményét nyújtottad, és a fejedben éppen azok a gondolatok járnak, hogy lehet, hogy ez volt az utolsó versenyem, hanem amikor szétszednek a szurkolók, vagy az ellenszurkolók a social media különböző felületein, ez nagyon-nagyon nehéz kezelni egy fiatal versenyzőnek, ezt meg kell szokni, ebbe bele kell helyezkedni. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy az is egy nagyon fontos folyamat, hogy egy versenyző megszokja a verseny hétvégének a ritmusait. Oké, értem, hogy ő versenyzett egy évet a Formula 2-ben 17 évesen. Az egy dolog, de más egy verseny hétvégének a ritmusa, más a felépítése, más feladatok várnak a versenyzőre, mindenféle szempontból. Ebbe bele kellett alkalmazkodni. Egy másik nagyon fontos feladat az volt, hogy meg kell ismerni a vetélytársakat. El kell tölteni egy bizonyos bajnokságban valamennyi időt, hogy tudd azt, hogy kivel szembe mit csinálhatsz meg, és mit nem csinálhatsz meg, vagyis illetve azt hogy mit érdemes megcsinálni, és minek mennyire nagy a rizikója adott esetben kockáztatva egy kiesést, vagy egy defektet, vagy bármilyen problémát. Ez mind olyan dolog, amit Kimi Antonellinek meg kellett tanulnia, el kellett sajátítania, és ez időt kellett neki allokálni erre, és ezt szerintem nagyon jól csinálta. Mind a körülötte lévő korcsapat, vagy az a csapat, akik nagyon közel állnak hozzá, és mind pedig Toto Wolff. Azért nagyon nagy, ne felejtsük el, hogy nagyon nagy figyelmeztetés volt az mindkettejüknek, amikor Monzába a bejelentés előtt egy nappal az első szabad edzésen a második gyors körön, igen. Második körön, az első gyors körön a parabolikába betette az autót a falba, nem is kicsit. Ott egyértelmű volt az üzenet, Kimi Antonelli nem áll készen. Kimi Antonellit fel kell készíteni. Erre időre van szükség. És egyébként megjegyezném azt is, hogy most már itt monológot mondok neked, illetve a hallgatóknak. Ha visszamegyünk a szezon első versenyére, akkor ugye azt hallottuk, hogy George Russell szájából, ha már visszatérünk egy picit hozzá, imádom az új autót, és imádom a bajnokságot. És ahogy az első nehézségek jelentkeztek, oké, az második, harmadik versenyen mondhattuk azt, hogy hát szerencsétlenség itt-ott, de már ott azért jöttek a hisztik, hogy miért csak neki, és hogy miért nem működnek a dolgok, de egy dolgot nem felejtsünk el. Ott simán verte Kimi Antonellit. Kimi Antonelli esett egy nagyot.
Így van.
És addig egyébként nem volt ennyire egyértelmű a helyzet, mert azt hiszem, hogy a harmadik szabad, igen, időmérő előtt törte össze az autót, nem is kicsit, és arra a beszélgetésre emlékezünk csak vissza, amikor azt mondja neki Toto Wolff, hogy keep your confidence, ami ugye magyarul annyit tesz, hogy tartsd meg az önbizalmadat, mert azt mondja neki Kimi Antonelli, hogy nagyon jól mentem eddig, és minden rendben volt, és Toto Wolff azt mondja neki, mint egy jó pszichológus, hogy tartsd meg. És ott visszább vett egy kicsit Kimi Antonelli az időméről megint.
Biztosra kellett menni, persze.
Mert esett egy nagyot.
Így van.
Úgyhogy az a helyzet sem annyira egyértelmű a véleményem szerint. És onnantól kezdve, hogy ha még azt gondolhatjuk, hogy szerencséből is megszerezte az első győzelmet, amikor egy versenyző megszerzi az első győzelmét, az tizedekben mérhető. Tizedben vagy tizedekben mérhető, mert ledől egy fal. Onnantól azon a falon át lehet menni. És az az egy győzelem, az mentális szempontból Antonellinél azt eredményezte, hogy a szörnyet kiengedték.
Azt mondják, még utána ötöt zsinórban. Így, tehát így. Nagyjából így ennyi. Ha már mentális felkészülés és mentális up and down, tényleg ez nagyon-nagyon jó. Lewis Hamilton 2025-ben oda megy a Ferrarihoz nagy reményekkel, nem sikerül az autó, neki sincsen jó éve, sőt, egy nagyon negatív spirálba kerül. Az év végén már saját maga kéri azt, hogy rúgják ki ő önmagát. Aztán elmegy téli szünetre, majd visszajön, és megint azt mondom, hogy én megemelem a kalapomat előtte, mert másodjára vakarta össze magát a szarból 2021-es szezonzáró után, amikor a kezéből kivesznek egy 8. világbajnoki címet, majd most, amikor elmész a Ferrarihoz, nem érzed jól magadat sehol se. Nem találod a helyedet. A mérnököddel nem tudsz szót érteni. Jelzed a csapatnak, hogy neked problémáid vannak, és ezen és ezen és ezen kéne változtatni. Aztán egy pár hónap után rájössz, hogy basszus, ez tényleg a Ferrari, ahol nem körülöttem forog a világ, hanem én is részese vagyok egy nagy gépezetnek. És aztán jön egy új szezon, motiváltan jön vissza. Honnan tudja ez még egyszer ennyire felszívni magát ez az ember, hogy akkor a következő évre felszívja magát a rajtra úgy, teljesen maga mögött tudja hagyni azt, hogy az év végét úgy fejezte be, hogy legszívesebben a saját magát kirúgta volna.
Ez a zseniális az élsportban és az
elitsportban. 41 éves a csávó, tehát azért azt tegyük hozzá.
Így van, ez a zseniális az élsportban, és ugye el is mondta, amikor elkezdtek jóra fordulni a dolga, és azt gondolom, hogy miután megnyerte az idei első versenyét, hogy emlékezz arra, hogy ki vagy. Tudod, mit csinált a téli szezon során? Újra gombolta a kabátot. Ha visszatekerjük az időnek a kerekét egy évvel korábbra, és megfigyeljük Lewis Hamilton viselkedését, kizárólag kívülről, és kicsit mentális, sportmentális, mentál coaching szakmai szempontból. Mit csinált Lewis Hamilton? Egész szezon során semmi más nem csinált, csak saját magáról, saját magához negatívan beszélt és kommentált.
Így, mint Norris, konkrétan.
Így van. De vannak olyan sportolók, akik ezt részben tudatosan, részben intuitív módon alkalmazzák, és segítségükre van.
De a Hamilton ezt kifele nem tette még meg idáig az egész pályafutás alatt. Tavaly év közepétől lehetett látni, de a Magyar Nagydíjon is már azt mondta tavaly, hogy használhatatlan vagyok.
Igen, de azért a Mercedes-es érában is láttuk, már sokszor nevettünk is, amikor Hamilton elkezdett hisztizni, hogy nincs tapadás, nem jók a gumék.
De az más, amikor a média felé azt mondta, hogy...
Így van, tehát az egy játszma volt. De ez egy őszinte probléma volt. Ő tényleg ezt abban az adott pillanatban annyira egy negatív spirálba, egy túlélő üzemmódba került, hogy elhitte magáról. És egy téli kihagyás, egy téli megnyugvás kellett ahhoz, hogy kitisztuljon a kép. És elkezdjen kapaszkodókat keresni, akár karaktererősségeket keresni saját magán, és újra felépíteni, hogy ki vagyok. Nem véletlen ez volt a visszacsatolás az idei győzelme után, hogy emlékezz arra, hogy ki vagy. Mert az ő feladat a téli szezonban az volt, hogy felkutassa újra magában, hogy ki is Lewis Hamilton valójában. Forma 1-es szempontból és elitsportoli szempontból milyen erősségekkel rendelkezik, és milyen olyan képességekkel, amelyekre bizton támaszkodhat. És ezt csinálta, persze természetesen oké, fizikálisan felkészült, sokat futott, sokat súlyzózott, dolgozott mentálkóccsal, azokkal az emberekkel, akik szorosan körülötte vannak. De egészen egyszerűen más a hangulat, más a kisugárzás a versenyző és az adott ember Lewis Hamilton körül. Most is van egy-egy negatív komment meg üzenet, de az előre visz. Tehát az egy olyan dolog, hogy figyelj, annak az üzenet, ezt javítsuk, srácok, ezt legközelebb ne csináljuk így, hanem csináljuk jobban. De teljesen más Lewis Hamiltont láthatunk. És az a zseniális a Forma 1-ben, és nem csak a Forma 1-ben, a motorsportban. Mindenki mindig arra emlékszik, ami utoljára történt. Amit az utolsó versenyen csináltál. És most, ezen a ponton, mi elfelejtettük azt, hogy Lewis Hamilton most persze beszélünk róla, de az idei szezon nézve elfelejtettük azt, hogy ő mekkora gödörben volt tavaly. És ha most ezen a ponton az év végén ő nem fog így dönteni, de ha még úgy dönt, mert azért nyilvánvalóan nem fog úgy dönteni, hogy visszavonul, mert...
Marad, ez biztos. Vászor mondta, hogy marad.
Valós lehetősége van arra, hogy erről talán múltkor beszéltünk, hogyha a Ferrarival ő bajnoki címet tud szerezni, akkor Vatikánban pápával avatják kb. Is. Tehát, hogy... És most nyilván ezen nem megbánta semmiféle vallási szervezetet, ezt természetesen így viccesen megjegyezve,
persze, hogy
nyilván aki ebben benne van, az tudja, hogy a tifosi meg hogy a Ferrari ez egy vallás Olaszországban. De hogy visszatérve erre a pontra, nyilvánvaló, hogy maradni fog, mert nem csak, hogy látja a fényt az alagút végén, hanem azt a fényt látja, amely megteremtheti a lehetőséget arra, hogy megnyerje a Ferrarival a 8. világbajnoki címet, ami az összes közül magasan a legértékesebb lenne. Mind abból a szempontból, hogy milyen üzenetet hordoz magában, mind abból a szempontból, hogy honnan állt föl, mit hozott létre, és ez, erre szüksége van a sportnak. Még úgy is, hogy szakmai szempontból sem szurkolok semmelyik versenyzőnek, nem is szurkolhatok talán. Utoljára Schumacher volt az, akiért tényleg rajongtam, de hogy tényleg kiráz a hideg, amikor erről beszélünk, hogy Lewis Hamilton ekkora gödör után hol tart most?
Kétszer. Én azt mondom, hogy ez számomra ez valami elképesztő, hogy honnan vesz az ember ekkora erőt, hogy kétszer ilyen gyomros után föl tudjon állni. És ráadásul én azt gondolom, hogy a második gyomrosa az talán onnan lehet, hogy nehezebb szerintem, én véleményem szerint felállni. Mert az, hogy mondjuk az utolsó versenyen, az utolsó körben elveszted a világbajnoki címet, az felfoghatod úgy, hogy elvették, de nem azért vesztettem el, mert én rosszabb voltam, hanem elvették. És viszont most, a mostani helyzetben azt mondhatja, hogy gyerekek, én tudom nagyon jól, hogy én milyen jó vagyok, de basszus, mégsem működik. Nem akar valahogy működni, és ez nem jó. És nem érzem itt jól magamat. Kényelmetlen, a mérnököm is egy gyökér. Tehát, hogy...
Igen, nagyon más a kettő helyzet. Az első helyzet, a 21-es helyzet azért nagyon nehéz, mert Hamilton egy olyas valaki, aki nem csak, hogy szereti a sportot, hanem mindent meg is tesz azért, hogy ezt a szeretett sportját valamilyen irányba mozdítsa. Hogy most ez jó vagy nem, az nem a mi tisztünk megítélni. De erre sok erőforrást fordít. És amikor valaki ennyire csalódik abba a szeretett sportjába, az egy igazságtalanság. És ezt nehéz feldolgozni. És ezzel meg is szenvedett, a körülötte álló emberek is megszenvedtek, köztük Toto Wolff is. De ez egy nagyon más helyzet, a tavalyi helyzet, mert oké, nem jönnek az eredmények, de a legrosszabb dolog, amit tehetsz, és nekem ez volt igazán meglepő. Mert először azt mondtuk, hogy jó, hát lehúzza magát, meg oltja saját magát, savazza saját magát, ez egy játszma. Aztán eltett egy verseny, 2, 3, 4, 5, 6, és észrevettük, hogy úristen, hát ez nem játszma, hanem Hamilton tényleg teljesen őszintén ezt gondolja magáról.
Q1-ből nem tud tovább menni.
És látszott a tekintetén, igen, mindenén, hogy ez a helyzet, és a szezon végén azt mondta, hogy már csak legyen vége a szezonnak. Oké, persze, volt szabályváltoztatás, ami neki sokkal jobban jött, vagy sokkal jobban passzolnak az idei szabályok az ő vezetési stílusához, mint a ground effect-ére volt. De akkor is el nem tudtam volna képzelni azt, hogy Lewis Hamilton ekkora tapasztalattal, ilyen mentális keménységgel és arzenállal, ami mögötte rejlik, beleesik egy olyan, hogy mondjam, kezdő hibába, hogy egy úgynevezett negatív self-talkot alkalmaz folyamatosan, és az nem előre tolja őt, hanem lehúzza magát, és nem ismeri fel a helyzetet. Nem ismeri fel azt a helyzetet, hogy ezt ne csináld, mert nem segít. Nem, hogy nem segít, hanem árt. Ja. De ehhez kellett neki egy téli szezon, vagy téli szünidő, ami azt eredményezte, hogy most ez valaki generálta nála, vagy saját maga jött rá arra, hogy szembenézett a tükörrel, és felismerte azt, hogy fú, ezt elrontottam, és nem jól csináltam, és újra meg kell találnom azt, hogy én ki vagyok. Azt nem tudhatjuk, de le a kalappal előtte, hogy ezt a melót megcsinálta, végrágta, és most ezen a ponton ezzel ő csak erősebbé vált. És ha valamiért, akkor ezért fogja megnyerni Ferrarival a 8. világbajnoki címet, mert ez nem csak abban segített neki, hogy Lewis Hamilton igazából megtanulja azt, hogy ő ki, hanem abban is, hogy hogy kell viselkednie a Ferrari nevű Forma 1-es csapatnál, és hogy hogy kell kezelni, motiválni, vagy üzenetet átadni ennek a csapatnak. Mert ez egy nagyon fontos része a teljesítménynek, ez a csomag, a Ferrari-nál. Minden csapatnál, de ha valahol, akkor a Ferrari-nál legalább duplára annyira fontos, mint bármelyik másik csapatnál.
Még egy harmadik név a első fél évről, aztán menjünk át a második fél évre. Fernando Alonso. Végre meg egy csapatban van azzal az emberrel, akinek az egész pályafutása ellen harcolt. Ott van az Adrian Newey. Van egy csapat, pénz, paripa, fegyver, minden is van, lóvéra is van pénz, új eszközök, rengeteg új ember. A Newey tervez egy autót, és már megint a Honda. Tehát, hogy megint a Honda miatt van egy szopóágon, de persze nyilván az autós estíme. Tehát ott vagy, iszonyat elvárásaid vannak, tudod, azt érzed, és ezt mindenki azt gondolta, hogy na, megint egy szabályváltoztatás, megint az Adrian Newey, és szabályváltoztatásokkor az Adrian Newey mindig jól nyúl bele a dologba, és most nagyon félre nyúlt, és még a Honda is nagyon-nagyon félre nyúlt, és ott vagy, és egyszerűen annak örülsz, hogy mondjuk be tudsz fejezni egy futamot. Tehát ez már magába. És megint itt vagyunk, ez a szerencsétlen ember, én annyira sajnálom, hogy ez az ember, ez ilyen mindig rosszkor van a jó helyen. Tehát, hogy mert most tényleg az Aston Martin egy jó hely, csak rosszkor van ott. És ott vagy 45 évesen, és hajkurászod azt az álmodat, hogy az a nyomorult harmadik világbajnoki címed meglegyen, mert rászolgál, mert megérdemelni, csak hát ezt nem érdemre osztják a világbajnoki címet, hanem azt ki kell érdemelni, tehát azért meg kell harcolnod. És akkor végre ott vagy, és akkor beülsz, és az egész egy nagy kalap szar, és neked végig kell csinálnod az egész évet. Mondhatnád azt, és megértette volna mindig közül, hogy a gyerekek, szarok én az egészre. Öreg vagyok én már bohócnak. Leteszem a lantot, szavaztok. Nem teheti nyilván, szerződése van, de szerintem ő már biztos, hogy ott állt. De még mindig úgy fogalmaz, hogy várjuk meg a B-autót, várjuk meg az év közepét, sikerül erről lépnünk, mert akkor ezzel ő is valószínűleg meglátja majd akkor a fényt az alagút végén, hogy akkor arra fele kell menni, és 45 éves most a csávó, tehát 46 évesen akkor még egyszer beleugorna ebbe az egészbe, és 46 évesen például akkor neked lehet, hogy tehát ő mentálisan top a csávó, tehát ezt látjuk, ezzel nincsen probléma. Na de 46 évesen neked, ha tényleg top autód van, és meg akarod szerezni a harmadik világbajnoki címedet, akkor ilyen 25-19 éves csávók ellen kell neked menni, és azért egy 46 éves szervezettel nekiugrani, és végigcsinálni, regeneráció, stb. Hadd ne magyarázzam.
Igen, mindenféleképpen sokkal nehezebb, mint egy fiatal szervezetnek, és főleg az olyan helyzetekben, mint amely most ránk fog várni ez a extreme triple header, itt a Baku, Malajzia és Szingapúrral karöltve, de annyira nagy tapasztalattal rendelkezik, és azért van itt ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy de után jön a fontos rész. De Fernando Alonsónak annyira nagy a tapasztalata, hogy ezt a részt már rutinból le tudja hozni. És ahogy halad előre a kor, egyre jobb regenerációs technológiák, eszközök, táplálékkiegészítők, kütyük állnak rendelkezésükre. Persze nagyobb szintű tudatosságra van szükség, és sokkal több mindenre oda kell figyelnie, mint egy Kimi Antonellinek regenerációs szempontból. De megjegyezném, hogy nem véletlen van az, hogy Fernando Alonsoval 2016 óta nem lehet leülős interjút csinálni. Mert nem éri meg neki, mert azt fogja mondani, hogy nem. Azért nem, mert nincs arra szüksége, hogy bármilyen tévécsatornának interjút adjon és megjelenjen, hanem minden erőforrását és minden energiáját arra fordítja, amire szükséges. Tehát magyarul beül az autóba, és amikor az autóban ül, akkor a lehető legjobb teljesítményt hozza ki magából. Semmi más nem fontos. Oké, van egy-két személyes szponzora, mint a Boss, mint a ruhacég, meg a Csetilár, a táplálékkiegészítő, meg ilyesmi, de ott nem kell megszólalni. Ott maximum a téli edzőtáborban csinálnak vele 3-5 perces videót, amit majd a szezon során valamikor kitesznek, és annak megvan az ára. És ennyi. És nem kellett más csinálnia, mint amit egyébként csinál. És mondom még egyszer, hogy ha megnézzük és megfigyeljük, akkor Fernando Alonso körül kizárólag azok az emberek vannak, akik gyerekkora óta ott vannak, és ezeknek az embereknek a nagy része családtag. Nem lehet bekerülni, és nem lehet kikerülni ebből a körből, tehát csak is kizárólag bizalmi emberekkel dolgozik, azokkal az emberekkel, akik neki energiát adnak, akik őt feltöltik. És ez a rendszer, ez így működik, ő így tudja magából kihozni a maximumot. Természetesen azért az idei szezonban már látunk arra jeleket, hogy elege van, és hogy nyilatkozik olyan, tökre érthetően, persze, teljesen érthetően, hogy nem működnek a dolgok. Megjegyezném, hogy azért óriásit lépett előre a B-autó a Hungaroringen, tehát konkrétan egy legalább másfél másodpercet. Oké, a Hungaroring egy rövid pálya, arányaiban mondjuk egy Spához nézve, mert majdnem, hogy fele akkora kilométer tekintetében, és ehhez képest ugye a hátrányt is el kell felezni, de akkor is még egy hasonlóan rövid pályához, vagy középrövid pályához képest is legalább másfél másodpercet gyorsultak az eddigiekhez képest, úgyhogy természetesen a többi csapat is fejlesztett, tehát hogy az nem az van, hogy a többi csapat nem fejlesztett, tehát magyarul másfél másodpercet lefaragtak. Ez még mindig nagyon messze van attól, hogy ott legyenek. De ez a másfél másodpercet már lefaragtak, kettő maradt hátra, azért láttunk már egy olyat. Azt hiszem, hogy 4 vagy 5 évvel ezelőtt, amikor a McLaren az év, vagy a szezon elején 2,5-ről indult, a szezon végén meg
tavaly meg az előtt nyerni. Is, tehát hogy igen, igen. Tehát, hogy másfél év alatt, tehát hogy a mezőny végéről, ugye Bahrainban a teszten, meg az első verseny az utolsó helyeken voltak, igen, és másfél év múlva pedig már jöttek szépen a győzelmek, és másfél év múlva majdnem konstruktőri világbajnokok lettek, ami rákötkező éve sikerült, meg is védték a címüket, igen.
Így van, tehát nem mondom, hogy ez már lőtávol, de a híresztések és a pletykák szerint itt maradtak a verseny után szerdán, kedden és szerdán, forgatás azt hiszem, napra, igen, tesztelni, konkrétan az új motort, az új, igen, Honda motort tesztelték, és a pletykák szerint nagy előrelépés jelentkezett a Honda motornál is. Úgy tűnik, hogy 30-40 lóerőről beszélnek.
Az rengeteg.
Az 30 rengeteg lóerő az egy körön. Most én nem, ez nem a szakterületem, de azt el tudjuk képzelni, hogy az 9-10 és 1,1-1,2 másodperc körül beszélünk, hogyha 30 erő tényleg valós, akkor már azért nem annyira rossznak tűnik ez a helyzet. Nem véletlen, a legújabb hírek arról szólnak, hogy Fernando Alonso marad, és 30 millió dollár helyett 40 millió dollárt kér, amivel a harmadik lenne a sorban. Max Verstappen, Lewis Hamilton és Fernando Alonso lenne a 40 millió dollárral a harmadik legjobban fizetett versenyző a Forma 1-es mezőnyben. Tökre megértem. Mert úgy van vele, hogy ha nem működnek a dolgok, akkor legalább fizessék ki. Nem gondolom, hogy szüksége van rá, de ez is egy üzenet. Beárazta magát arra az ára, hogy ő abba a grupba, abba a csapatba tartozik, ahova Max Verstappen és Lewis Hamilton is. És véleményem szerint egyébként ez így is van. Természetesen, ha megint csak visszugrunk ahhoz, hogy egy 46 éves versenyző mennyire tudja felvenni a versenyt a fiatalokkal, megint mondom, minél tudatosabb egy
mentálisan
versenyző.
Mentálisan, tehát engem igazából ez mert figyelj, tehát azt látjuk, hogy tehát a sebessége megvan, de azért engem az, én azt csodálom benne, hogy annyi és annyi pofont kapott már ettől a sporttól. Beült a McLarenbe, 3 évet végig szopott, elment. Utána akkor visszajött. Akkor utána, akkor Alpine. Ott se jöttek be a dolgok. Akkor ugye átment az Aston Martinhoz. Rohadtul nem jöttek be a dolgok. Tehát, hogy halkurásza, ugye, ha még korábbra megyünk, elmegy a Ferrarihoz. Két olyan éve van, amikor az utolsó versenyen még van esélye világbajnoki címre.
Mondjuk az az ő hibája volt. Talán, és el is mondta, hogy ha egy dolog lenne, amit visszafordíthatna, az a verseny, amikor a Petrovot nem tudta megelőzni.
Igen, igen.
Ha egyetlen egy dolgot visszafordíthatna, és el is mondta, hogy ez abból adódott, hogy frusztrált volt, hogy befeszült. Most azt elmondta, hogy a mostani Fernando Alonso azt a problémát, azt a helyzetet már meg tudná oldani, és meg tudná nyerni a világbajnoki címet, és át tudná verekedni magát Vitali Petrovon, ha visszamehetne. Mm. Természetesen nem mehet vissza, és
persze,
sokan vagyunk úgy, hogy meg tudnánk oldani egy helyzetet, amit akkor nem tudtunk megoldani, de hát reméljük, hogy jövőre ilyen helyzetet kell majd megoldani.
Hát figyelj, hogyha, ha mondom, hogyha látja a fényt az alagút végén, akkor tényleg le a kalappal, tehát, és meg is fogja csinálni, tehát hogyha ő ezt vérszagot fog, akkor mindenféleképpen. De tudod, azért 46 évesen így, hogy ráadásul 24 futamot akarnak jövőre, és aztán majd meglátjuk, hogy a világbéke majd mennyit enged meg nekünk.
Bocsánat, hogy itt közvágok. Még egy nagyon fontos tényező, itt nem annyira nehéz most vezetni az autókat fizikálisan. Sokkal könnyebb vezetni az autókat.
Na jó, de volt, amikor az Aston Martin rázott. Tehát
nyilván, de az nem egy élhető verzió. De most ugye arról beszélünk, hogy még hogyha 50, vagy jövőre még hogyha 60-40 is lesz a belső égés, 40% a rásegítés, vagy az új szisztem, ahhoz képest is jóval könnyebb vezetni az autókat. Persze, ha meleg van, ha jetlag van, ezekre oda kell figyelni, ezek rendszerint is mérnöki pontosággal zajlanak, de könnyű vezetni az autókat. Nincs akkor a kanyar, ugye van a bevitorlázás, tehát, hogy nem annyira nehéz.
Én azért azt mondom, hogy azért az ennek ellenére...
Fizikálisan nem annyira nehéz vezetni az autókat, mint korábban.
De azért nehéz, tehát azért ez nem úgy van, hogy most akkor, és akkor egy kapucsinot kérek szépen, és akkor elkávézgatok, tehát így is azért baromira nehéz, és hogyha már, és hát nyilván a
annyi funkcionalitás szempontjából abszolút, kognitív szempontból nagyon nehéz, fizikálisan kevésbé, és neki soha, tehát ha belegondolunk abba, neki nem nehéz ez a helyzet. Azért, mert fizikálisan nem nehéz, vagy nem nehezebb vezetni az autókat, agyi szempontból magasabb kapacitásra van szükség. Ha mezőnyben valaki igazi szamurája, hogy magát nevez is, ha valaki mezőnyben igazi szamuráj, agyi kapacitás szempontjából, na az Fernando Alonso.
Ez így van. És mondom, előtte le a kalappal, tehát, hogy tényleg mindig képes mindig a szarból felállni. És ő mindig, és akkor ha le kell adni azt, hogy na akkor gyerünk, akkor toljuk, akkor ő tolja. Na de akkor toljuk mi is. Menjünk át az év második felére. Ott lesz egy triple header, ebből már említettél szót, ugye jön Baku, majd utána elmennek, arra hogy is van az, hogy elmennek azt mondja Bakuba, aztán elmennek Malajziába, és, vagyis hát Bahrainba, de Malajziába, és kezeljük ezt Malajziaként is, legalábbis én így kezelem majd, és utána elmennek Szingapurba. Te, mint ennek a fizikai felkészítésének a részét, azért ez most gondolj bele, tehát elmész, mondjuk Baku oké, rendben van, elmész utána rá a következendő hétvégére Malajziába, nappal, ahol van egy brutális forróság és iszonyat magas páratartalom, majd rá a következendő hétvégén elmész ugyanoda, csak este, de közben magadat meg valahogy európai időzónába kell hozni, szóval azért ez szakmailag, azért ez egy nagyon komoly kihívás, nem? Meg hogy nem csak neked, hanem mint aki a fizikai felkészítéssel van napra készen, hanem mondjuk a pilótáknak is. Az ez nagyon brutál lesz.
Így van. Meggyőződésem az, hogy most már a verseny... Erről nem fog senki posztokat feltenni. Persze tesznek föl videókat, hogy edzegetnek jaktokon, meg futkároznak, meg ilyesmi. De egy úgynevezett, nem tudom ezt magyarul mondani, heat protokollt alkalmaznak. Mi is alkalmaztunk már ilyet idén a rally világbajnokságon. Ez azt jelenti, hogy hozzászokhatni a szervezetet a rendkívül magas hőséghez. És ez nem csak edzésmódszerekkel, ez arról szól, hogy itt nem arról beszélünk, hogy szaunába kell edzeni. Az már az utolsó lépése, és az nagyon kontrollált körülmények között kell, hogy történjen, mert ha azt nem jól csinálod, és eszetlenül csinálod, nyilvánvalóan ezek a versenyzők és az ő edzők soha nem csinálnak semmit véletlen, és soha nem csinálnak semmit eszetlenül. De az a nagyon félre lehet menni, és az a nagyon tönkre lehet tenni a teljesítményt. De ha van egy 3 hét, egy ilyen, hogy mondjam, ez a hőháztartás, edzés, magyar után így tudnám megfogalmazni, vagy a hőségre való felkészítő edzés, annak megvannak a bizonyos folyamatai, bizonyos állóképességi edzést végeznek, kezdetben hosszújú pólóban, aztán pulcsiban, aztán egyébként mellette rendszerint szaunáznak is, nagyon-nagyon figyelve a hidratációra, olyan szinten, hogy a vizeletet is vizsgálják, hogy meg tudják nézni azt, hogy miből kell pótolni annak érdekében, hogy semmilyen szinten ne dehidratálódjon a versenyző felkészítés alatt sem, mert nyilván akkor a folyamat nem lesz olyan, a fejlődési folyamat, amire szükség van, és aztán az utolsó fázisban pedig lehet a szaunában úgymond mozgolódni tenni, hogyha valakinek éppen arra van szüksége. Ez az egyik dolog, ez a fizikális felkészítés szempontjából egy kiemelt tényező, de azért van erre szükség, hogy a mentális teljesítmény ne szenvedjen csorbát. És akkor egy dolgot még nem veszünk figyelembe, hogy Bakura azt mondjuk, hogy az a legokébb a három verseny közül, de ez se így van, mert Baku az egy utcai pálya, de nem egy utcai karakterisztikájú pálya. Tehát egy nagyon gyors pálya, fura egyenes féktávokkal a falak között. A kognitív, agyi kognitív, az úgynevezett kognitív terhelés szempontjából, ami az agyat éri, információfeldolgozás, szemkész koordináció, reakció-reagási képesség, zavaró tényezők kizárásának a képessége, egy rendkívül nagy terhelés jelentő verseny, a versenyző kognitív agyi
egy
szempontjából.
Kis hiba is ott a fal.
Így van. Illetve minek után ennyire magas a kognitív terhelés, ezt követően a regeneráció is nagyon-nagyon fontos, agyi szempontból. És ezután jön Malajzia, ahol a HEAT protokollt, ezt a hőháztartási protokollt, vagy hőellenálló edzést alkalmazni kell és kamatoztatni kell, mert bár ősszel mennek oda a versenyzők, vagy hát ősz elején, de mégiscsak olyan lesz a hőmérséklet, mint a szaunában ülnének a rendkívül magas páratartalom miatt. Úgyhogy ott kiemelt lesz a versenyzőnek a hűtése és a megfelelő annak a vizsgálata, hogy a versenyzők milyen koncentrációt izzadnak, és ennek megfelelően mit kell visszapotolni, mit kell enni, inni, de ezt betéve tudják ezek a csapatok, akik a versenyzők
körül vannak. De a következő hétvégén még egyszer ugyanez.
Következő hétvégén még egyszer ugyanez, és ugye azt számoltuk, hogy plusz 2, plusz 4, és aztán visszahat, ugye?
Nem, vagy, úgy van, hogy Baku hozzánk képest 2 órával előrébb van,
és akkor utána
mennek Szingapurba, az ugye 6 órával előrébb van, vagy hát Malajzia meg Szingapur egy időzóna,
igen,
az 6 óra,
de
és utána meg elmennek Austinba,
nullába,
és igen, és akkor utána meg elmennek majd Austinba rá 2 hétre, ők pedig mínusz 7-be. Na ez a durva.
De ugye, igen, de itt az a nehézség, hogy Baku plusz 2,
igen,
az semmi, az egy nap, igen, egy napos átállás, utána Szingapur ahhoz képest plusz 4, az mondjuk 2 napos átállás.
De vissza kell jönnöd.
Na de ezt akartam pont mondani, a következő harmadikon, igen, viszont nulláznak,
igen,
és ott még nem csak az a nehéz, hogy nulláznak, hanem ott még van egy csavar az egészben, hogy oké, hogy ők európai idő szerint élnek, mert hogy éjszakai a verseny, attól függetlenül még éjszaka kell versenyezni, tehát az agyat ott átverik, ami megint csak egy rendkívül nagy kognitív terhelést a versenyzőre. Tehát ez kognitív agyi funkciók szempontjából lesz egy rendkívül, nagyon sokat mondom ezt a rendkívül, de egy igazán nehéz verseny. És hogyha a Hungaroringre azt mondtuk, hogy bajnokság szempontjából momentum lehet ott, én azért mondtam azt mentális szempontból, hogy momentum lehet, mert azt mondtam, hogyha Lewis Hamilton nagyon nagyot tud harapni Kiminek az előny tortájába, ami egyébként az időmérő után úgy is nézett ki, hogy erre van lehetőség, mert azért őszintén a 6.-7. helyről való rajtolás az nem életbiztosítás, a Hungaroring az 1-es meg a 2-es kanyarba. Lewis pedig előrébről indult, nagyon jól lehozta Kimi, nem tudott Lewis Hamilton nagyot harapni az előny tortájából, sőt, Kimi Antonelli még egy picikét hozzá tudott adni, úgyhogy az első momentumot kimozogta, nem csak hogy kimozogta, hanem nagyon jól csinálta. A következő is véleményem szerint a bajnokság szempontjából az egyik legnagyobb kulcs tényező ez a triple header lesz, mert rendkívül nagy stresszt fog jelenteni agyi szempontból és kognitív szempontból a versenyzőknek, és hogyha én azt gondolom, ha Kimi Antonelli ezt is jól megoldja és lehozza, úgyhogy nem veszít nagyon nagyot ez a 3 egymást követő versenyen, akkor nagyon nagy mértékben megnő annak az esélye, hogy elhozza a világbajnoki címet, akkor utána már csak az a fordulópont lehet, amikor igazán tudatosul benne, hogy na, akkor én most a világbajnoki címért harcolok, és elkezdünk visszaszámolni mondjuk 2-3 versenyel a vége előtt, hogy na most akkor itt a lehetőség, hogy megnyerje a világbajnokságot, na az egy igazán nagy stressz lesz. Mert láthatóan nem érdekli. De ez nem azt jelenti, hogy őt nem foglalkozik a bajnoki címmel, vagy a bajnoksággal. Nem így van, és nem ez történik, hanem az történik, hogy élvezi azt, hogy ő ezekkel a srácokkal versenyezhet, és nem csak így élvezi, igen, hanem azt élvezi, hogy meg tudja őket verni. És ez az öröm, ez okozza a flót. Nagyon jó a gondolkodásmód. Roger Federer, nekem nagy kedvencem a teniszben Roger Federer, vagy a nagy kedvencem volt. És nyilatkozta is Kimi, hogy azt hiszem a Wimbledoni döntő előtt beszélgetett Roger Federerrel, aki azt mondta neki, hogy mindig csak az adott futamra, az adott pillanatra koncentráljon, mint ahogy a teniszben csak az adott pontra, vagy csak az adott labdamenetre kell odafigyelni, és ezt nem Roger Federertől tanulta meg Kimi Antonelli, de ez éppen elég volt, hogy egy ekkora ikon ráerősítsen neki arra, hogy jó úton vagy, kisöreg, jó az, amit csinál, csak ezt kell folytatni. És nincs más feladat, az a szép az egészben neki, és az a jó az egészben, hogy semmi mást nem kell csinálnia, mint amit a szezon első felében csinált. Persze ez nagyon egyszerűen hangzik, és nagyon nehéz kivitelezni. De ha megnézzük, ez nem volt elmondható tavaly a McLaren párosáról. Egyiküknek se tudtuk volna azt, Piastrinak talán tudtuk volna azt, hogy nem kell más csinálni, de nem volt ennyire meggyőző a teljesítménye. Jól ment, minden oké volt, de nem azért volt annyira jó, mert olyan jó volt, mint mondjuk Kimi Antonelli idén, hanem gyenge volt mellette Norris. Vagy nem is gyenge volt, sokat hibázott. Nagyon sokat hibázott Norris, és ezért nem lenézve meg lebecsülött Piastri tavalyi teljesítményét, de ezért volt annyira jó a szezon első felében, mert Norris nagyon sokat hibázott. Itt viszont nem George Russell hibázik sokat, sokat hibázik is, de földbe van döngölve. Igen. Nagyon durán, igen, földbe van döngölve.
Abszolút ezzel egyetértek, és ugye amit te is mondtál, még visszatérve így a George Russellre, hogy ha ebből a háromból, akár mondjuk már Bakuba, az első lépésnél, az első versenynél nem jön ki jól az első lépés, megint ugyanígy csuklóból le lesz győzve a saját csapatában, akkor az viszont már tényleg egy olyan spirált indíthat el, ahol lehet, csak az nyilván ez most egyelőre csak ilyen fantáziálgatás, meg mit tudom én, ilyen Conteo gyártás, de ugye neki 27-re nincsen hivatalosan szerződése. Lehet, hogy akkor ő azt mondja, hogy basszus, én itt nem érzem jól magamat, felállok és inkább elmegyek.
Biztos, hogy van egy záradék a szerződésébe. És ha jól, most nyilván én nem voltam ott, amikor aláírták a szerződést, sajnos egyikünk sem, mert akkor az azt jelenti, hogy valamelyikünk ügynöke George Russellnek, és az tök jó lenne. De hogy vannak azért olyan híresztelések, hogy abban az esetben, hogy a bizonyos pontkülönbség fölé kerülnek, akkor ő elküldhető. Mármint George Russell a csapattól.
Az opciót döntetsz, hogy te nem váltod be, vagy
nem élsz az opciós jogoddal. Ez egy dolog, azt is látjuk, hogy Toto Wolff továbbra is bízik George Russellben is, és hogy hangoztatja, hogy ez a csapat jó így, ahogy van, de abban már nem vagyok biztos, hogy mondjuk most 50 pont fölött vannak a nyári szünet után, hogy az viszont nincs kimondva, hogy na, akkor fiúk, itt azzal, hogy ő az első számú pilóta, mert amúgy tök logikus lenne, és azért lenne logikus.
Mert a Russell csak harmadik.
Így van, pontosan. Mert nem második helyen áll George Russell. Így van. És egyébként nem teljesen egyértelmű a helyzet. Még mindig előnyben van a Merci, de azért a Hungaroringről nem úgy jöttek haza, hogy akkor mindenkit megvertünk, mert az időmérőn egyáltalán nem, és a futamon sem. És azért is, mert megígyezném azt, hogy megérkezett egy harmadik erő a buliba, mert hogyha, amiről aztán még nem is beszéltünk, nem tudtunk beszélni, itt van a McLaren, igen, nagyon jól mentek, és a McLaren belül is Lando nagyon meggyőző. Elmondta sokszor, hogy idén a legjobb szezonját futja, látszódik, hogy az égvilágon semmi veszteni valója van, ennek megfelelően tud teljesíteni, nagyon erős mentálisan, regnáló világbajnok, ő már elérte azt, ami a kisgyerekkori álma volt, megvalósította, világbajnok lett a McLarennel, innentől kezdve neki minden csak extra. Amiről a műsor legelején beszéltünk, ő megugrotta azt a lécet, amit egy versenyzőnek a legnehezebb megugrani, tavaly megcsinálta, és világbajnok lett, és megérdemelten lett világbajnok. Nem azért, mert annyira meggyőző volt a teljesítménye, hanem azért, mert legyőzte saját magát.
Így van.
A szezon ugyanabban a cipőben volt, mint George Russell, de ő már megcsinálta azt, amit George Russell-től egyelőre még nem látunk. Mert legyőzte saját magát, pont egyébként, hogyha jól gondolom, akkor a Hungaroring előtt kezdett neki a Ford. Szándvort
után.
De Hungaroringet is ugye megnyerte. Oké, ott egy kerékcserés, véletlen egy kerékcserés stratégiája volt. Szándvort
után szedte össze magát igazából, amikor ráadásul kiesett.
Igen, de azért voltak neki olyan villanásai, tavaly, amilyen George Russellnek nem, mert megnyerte Monakót, ami egy nagyon fontos. Igen. Megnyerte a brit nagydíjat, ami szintén egy nagyon fontos verseny. Tehát azért Norrisnál nem az volt, mint George Russellnek, hogy le van ütve és lent fekszik a padlón, hanem nála az volt, hogy azért volt olyan, hogy fönt-lent a szezon első felében is.
Na elmondom, hogy mi a gond. Az a gond, hogy nagyon ritkán tudunk találkozni, és az a gond, hogy most a szokásosnál is sokkal kevesebb időnk van, és a harmadik gond az, hogy nagyon szeretjük a Forma 1-et, és te is, meg én is többet tudunk beszélni a Forma 1-ről, mint a Google. Úgyhogy én most itt demokratikusan azt mondom, hogy itt és ne tovább. Mert lennének még kérdéseim, de tudod, mit ezt megtartom majd a következő alkalomra. Mati Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálam, és hogy tudtunk együtt beszélgetni, és remélem a kedves hallgatóknak is nagyon tetszett ez a mai adásunk. Hogyha igen, akkor iratkozzatok föl, légy szíves, bármelyik streaming platformon hallgattok minket, nyomjátok meg a kis harangocskát, illetőleg, hogyha még van időtök, akkor pedig hallgassátok vissza a korábbi beszélgetéseket, mert például talán pont egy évvel ezelőtt csináltuk egy nagyon-nagyon jó beszélgetést a Zsoltival, amit csak és kizárólag azt veséztük ki, hogy vajon könnyű dolga van, mennyire van könnyű dolga manapság már egy Forma 1-es versenyzőnek, és ha valakit érdekel az, hogy tényleg milyen mentális és fizikális felkészülésen és melon mennek át, és hogy igazából, amin én például letérdeltem annál a beszélgetésen, hogy igazából nagyjából egy Forma 1-es pilótának összesen az egész évben 2 hét szabadsága van, amikor elengedhet mindent. Ne válaszolj erre, mert akkor végképp nem tudjuk befejezni. Szóval hallgassátok vissza, légy szíves, és Zsolti, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm a meghívást, Zsolt, és igazán élveztem, úgyhogy mindenképpen folytatni fogjuk.
Legyen így. Szevasztok.
So box, 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 box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is.
Blue flag, blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezer-en, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!